73. Zsoltárból adom. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket, ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntel gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, az ég ellen is feltártják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Imé ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz. Semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, a fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senki rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Testvéreim, nem véletlen az, hogy nekem is a legkedvesebb zsoltáraim közé tartozik ez. Nem véletlen, mert most egy kicsit utána néztem a kommentárokban, látom, hogy ilyen lelkendezéssel kezdik a tudósok is a magyarázatot, hogy az ótestamentumi kegyességnek egyik legszebb, legérettebb gyümölcse ez a zsoltár. Az ótestamentumi kegyességnek egyik legérettebb, legízesebb gyümölcse. Kiérződik, hogy az Ószövetség talaján vagyunk, de valami gyönyörűséges mélysége, gazdagsága van ennek a zsoltárnak, és bizony mi az Újszövetség népe is épülhetünk belőle, különösképpen, ha hozzá mondjuk azt, ami az Újszövetség felől kívánkozik oda még ehhez a zsoltárhoz. A fölírata ezt mondja, a kételkedő ember megnyugvása, és valóban hallhattuk a szövegből, hogy egy küszködő, kínlódó embernek az imádsága ez, aki már-már a mélységekbe zuhan, de aztán mégiscsak annyi ereje még van, hogy elmegy az Isten hajlékába, és ott valami Isten érintést kap, és abban megcsöndesedik. Szokták emlegetni ezek a biblia tudósok, hogy a Jób könyvéhez lehet hasonlítani ezt a rövid zsoltárt. Nem olyan hosszú, nem olyan kidolgozott, de igazából azzal foglalkozik, ez is, amivel Jób könyve foglalkozik, hogy nem értem az Isten dolgait, mit csinál az Isten, hogy csinálja, mi a magyarázat az Isten cselekedeteinek. Nekem van valami gondolatom Istenről, és arról, hogy az Istennek hogyan kellene, kell kormányozni ezt a világot, de hát nem úgy történnek a dolgok, ahogy én az Isten felől elgondolnám. Jobbnak is ez a problémája, saját testében érezte azt, hogy itt valami nincs rendben, vagy a gondolataival, vagy Istennel nincs rendben, aztán sok idő kellett, amíg egyértelművé lett, hogy az ő gondolataival nincs valami rendben, nem az Istennel van baj, hanem ő vele. És hát ez a zsoltáros is ezt éli át, hogy először szinte Istennek szemére veti, hogy Uram, hát hogy csinálod a dolgokat, aztán a végén megcsöndesedik. Azt kell megérteni ebből a zsoltárból mindenek fölött, hogy itt nem egy nagyon okos embernek a gondolati vívódásai vannak előttünk. Többről van szó, mint a gondolatoknak a vívódásáról. Jó, hát benne van az is persze. Itt az egész lét, az egész hívő léte megrendült, és az egész hívő létét fenyegette valami veszély. Már-már én is mérlegeltem, úgy beszélek, mint amazok, mint a hitetlenek. Tehát az egész lét megrendül, és aztán az egész lét megbékél, megpihen az Isten élményben. Tehát így vegyünk ki néhány részletet belőle, és igyekezzünk, mint tükröt magunk elé tart, hogy voltunk-e, nem voltunk-e, biztosan voltunk, mi is olyan helyzetben, mint amiről ez a zsoltáros ebben a csodálatos zsoltárban beszél. A gondolati mag, amivel birkózik, nagyon egyszerű, és igazából az egész Ótestamentumnak a gondolati magva alapproblémája, és kiszélesíthetjük, igazából minden vallásos embernek az alapproblémája ez, amit most így mondok, hogy megfizet az Isten. Megfizet az Isten. Más szóval igazságos az Isten. Igazságosan megfizet kinek-kinek az érdeme szerint. Az egész ótestamentumi kegyességnek az egyik pillére tartó oszlopa volt ez a gondolat, hogy igen, megfizet az Isten. Lehet, hogy majd később, de előbb-utóbb biztosan megfizet az Isten. És vannak ilyen merész ótestamentumi tudósok, akik először is tudomásul veszik, hogy a túlvilág életről nem igen van szó az Ószövetségben. Érdekes volt egy rádióadás nemrég a Gyász lélektanáról, a budapesti zsidó teológus szemináriumnak az igazgatója, Sejvel Sándor nyilatkozott, és ő maga is elmondott, hogy igen, Ószövetség általában nem beszél a túlvilági életről, aztán ő mondta, hogy az utolsó könyvei, időrendben az utoljára keletkezett ószövetségi könyvek, ott ragyogtatják fel egy kicsit a túlnani életnek a reménységét. Nos hát a bátrabb teológusok ilyen összefüggést állítanak fel, hogy mivel az ótestamentumi népnek az alaphite az, hogy megfizet az Isten, viszont nem látták, hogy megfizet, szinte azért kényszerűen kidolgozták a túlnani életnek a gondolatát, hogy na de majd ott megfizet, és akkor egyensúlyba kerül a világ. De nagyon érdekes, hogy nem személyes, boldog elragadtatások, a mennybe való elragadtatások, hogy hozták ezt, hogy emberek hát a halál után is van folytatás, hanem szinte ez a kényszerűség. Tehát hol van a megfizetés? És végül ebbe tudtak megnyugodni, hogy itt ugyan nem fizet meg, de hát majd megfizetés. Azért lesz föltámadás, hogy aztán ott leszenvedhessék a föltámadó bűnösök az itt meg nem kapott büntetésüket. Egy borzasztó gondolat tulajdonképpen, és azért mondom mindezt, hogy kiéleződjék ezt, hogy megfizet az Isten. Ez az Isten cselekvésének a tengelye, hogy megfizet. Mert ebben nőttek fel az ószövetségi emberek, és gyakorlatilag minden ember tulajdonképpen ma is itt körülöttünk, akár ateista, akár azt mondja az ateista, ha van Isten, akkor biztosan megfizeti. Az a fő feladat az Isten, hogy megfizessen. Ez az ateista is. Azt mondja, ha volna Isten, ha van Isten, az biztosan azt csinál, hogy megfizet. És a vallásos embereknek a nagy tömege, és sajnos még a hívő embereknek a nagy sokasága is ezen az alapon áll, hogy az Isten megfizet. Igazságosan megfizet mindenkinek a érdeme, cselekedete, bűne, kiválasztása szerint. És tulajdonképpen ez a vergődés is, amit ez a zsoltáros itt elénk ad, ez is ezen a tengelyen forog, hogy hát megfizet az Isten. Így néz ki az Isten igazságszolgáltatása, amazok kövérek, fennhéjázók, gőgösek, erőszakosak. Én meg tisztán tartottam a szívemet, mondja, és csapások után következtek. Hát hol van ez, hogy megfizet az Isten? Tehát mondom, testvérem, ez az Ószövetségnek szinte az egész vonulata, hogy fölállították egyszer ezt a tételt, hogy megfizet az Isten. Aztán onnan kezdve figyelték az eseményeket, és egyre inkább megkérdőjeleződött, hogy tényleg megfizet? Hát ha nem fizet, akkor mi van? Tulajdonképpen így puhította meg Isten szinte a lelkeket az evangélium befogadására. Az evangélium mondja azt, hogy nem fizet meg, nem igazságos az Isten. Nem bűnhődik ki bűnei szerint. És ha valaki bűnhődik, nem biztos, hogy a bűnéért kapja. Tehát ezt a gráni tömböt, hogy úgy mondjam, lassan elporlasztotta Isten. Nem igaz az, hogy a legjellemzőbb az Isten az, hogy megfizet. És mondom, ez a zsoltáros is igazából ezen kínlódik, hogy én elindultam úgy, hogy megfizet az Isten, és nézem a dolgot, és nem fizet meg. És hát itt ki vizsgálja meg magát majd, és akkor, hogy túl van-e már ezen. Nem úgy van, hogy újra föl bugyborékul bennünk is, hogy de Istenem, hát ezt tétlenül nézed. Hát nincs neked kezed, hogy oda üssél. És itt nincs kezed, hogy megszabadítson ezt a nyomorultat a szenvedéséből. Az igazság, hogy minket is ostrogol ez a kérdés, hogy hol van az Isten megfizetése. Na mondom, ez az a tenger, ami körül forog a vergődése, kínlódása, ennek a zsoltársak, egész Ószövetség itt fordul, ezen a tengelyen, és ha értünk valamit az evangéliumból, akkor igenis boldogan mondjuk, hogy nem fizet meg az Isten. És ezzel nem lesz ő kisebb Isten. Nem akkor lenne nagyobb Isten, ha megfizetne. Nem fizet meg, ha nem. És akkor jön a Jézus Krisztusról való beszéd. Na de most maradjunk ennél a zsoltárnál, és ennek néhány mondatát külön is húzzuk alá. Ugye mindjárt ezzel kezdődik, hogy jó az Isten a tiszta szívűekhez. Hát ebből szükségszerűen következik a folytatás, hogy viszont kemény az Isten a tisztátalan szívűekhez. Itt meg fölállítja a gondolkodásának a tengelyét. Jó az Isten a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban. Erről a két szóról úgy szeretnék egyszer majd szinte külön prédikációt mondani. Kis híján. Szeretném haza ajánlani elmélkedés, egy kis híján meghaltam, kis híján elcsúsztam, kis híján elkárhoztam. Én tényleg az életemben tudok felsorolni nagyon kiemelkedő eseményeket, ahol ez a kis híján, ez szinte tapintható volt, amikor a bombázásoknál egy szilánt így repült el 10 centire a fejem fölött, és állt meg a szekrényfalba, a lakárban voltam, 10 centi híján. kis híján koponyarékelés volt, emlékeztek rá, 1968-ban kis híján föltrancsírozták a koponyámat, és érthetetlen kegyelem, hogy nem történt, és motorkerékpároztam, és autóztam, és aki jár műveken, jár, azt tudja, hogy mi az, hogy kis híján. Mint ahogy ez a nyomorúságos autóbusz katasztrófa, ami most volt, azt mondom, hogy ha 2 másodpercet kapott volna az a nyomorúsofőr, nem lett volna semmi. Ha még 2 másodperc, az ott a 2 másodperc, az átgurult volna az autóbusz. De nem kapta meg. Ő nem kapta meg ezt. És a mi életünk sokszor 1-2 másodpercen fordul meg, és én kis híján el nem pusztultam. Mindenkinek vannak biztos sztoriai, hogy ő nála mikor volt az a kis híján. És ez nem csak testileg áll, hogy kis híján a motorkerékpár autóval, betegséggel, ezzel azzal bele nem szaladtam a testi halálba, hanem a hitünk is. Bizony, ezt is ismerjük, hogy kis híján kétségbe estem, kis híján megtagadtam a hitemet. És itt van a kegyelem, ez a kicsi, azért mégse kerültem oda a halálba, mégis csak ott volt az a kicsi. Emlékszünk, Dávid mondja, hogy 1 lépés van köztem és a halál között. De ezt mondhatjuk is, hogy 1 lépés van a hitem és a kétségbeesésem között. 1 lépés van, szóval a szakadék szélén táncolunk, és ahogy a régiek mondták, egy sejem zsinóron függ a Damoklesz kardja fölöttünk, és ott van, és függ, és elég erős az a sejem szál, és kis hián, de mégiscsak élünk. Jó lenne ezt tudatosítani, hogy az állandó veszélyeztetettség állapotában vagyunk. És ez kozmikus méretekben is igaz, tehát tulajdonképpen egy 10-20 kilométeres, ez semmi a világűrbe, 10-20 kilométer, 10-20 kilométeres övezetben lehetséges az élet. Hát most kiröppennek, ide oda mindenféle szkafanderek, de az egy gyakorlatilag az életet egy olyan 10-20 kilométeres rétegen belül lehet élni. Egy félelmetes dolog, a fény évekre gondoljunk, a világűrség iszonyatos távolságaira, és akkor mi kaptunk 10-20 kilométeres övezetet, amin belül élhetünk. Kis híján elsodor minket a kozmosznak a gyilkos sugárzás, és így tovább. Szóval mondom, ez a kis híján egy nagyon sokat mondó ige. Csak úgy folytatódik, mert felindultam. Most ezt a szót találjuk, hogy mert felindultam a kérkedők, az Istentelenek, a bűnösök miatt felindultam. A régi magyar fordítás úgy mondta, mert irigykedtem. Utána néztem modern fordításoknak, úgy van, hogy mert féltékenykedtem a boldog Istentelenekre. Akár melyik szót használjuk, nagyon-nagyon tanulságos. Felindultam. Ez mutatja, hogy nem csak a gondolataim játszottak, hanem a szívem, a vérnyomásom, az egész idegrendszerem mozgásból felindultam, amikor összemértem, hogy a kegyeseknek a sorsa és ezeknek a gőgös istenteleneknek a sorsa. Felindultam, irigykedtem. Ez is egy nagyon jó szó, amit én legtöbbre tartok, az a bizonyos jeruzsálemi biblia, az is ezt mondja, hogy irigykedtem. De mondom más. Modern folytások szerint féltékenykedtem, mint a 2 gyerekes családban az egyik gyerek figyel, hogy a másik gyerek mekkora szeretetet kap, mekkora szeret csokoládét kap. Féltékenykednek egymásra az édes testvérek. Hát van bennünk Istennek egy 2 családja, vagy 2 családtagja közt, a hívők meg a nem hívők közt. Féltékenykedni. Őket miért szereted? Annyira szereted, szinte jobban, mint minket. Aztán itt van, mondom, csak néhány gondolatot emelek ki, elgondolkoztam, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem, meg akartam érteni. Az értelmünkkel sokra vagyunk, de hát nem sokra megyünk. Értelmünkkel bizonyos körön belül nagyszerű dolgokat tudunk produkálni, de pontosan a végső kérdések kicsúsznak az értelmünk illetékessége alól. Próbáltam megérteni, nem sikerült. És eszembe jutott Pascalnak van egy gyönyörű mondása. Azt mondja egy helyen Pascal, hogy e világ dolgait először meg kell ismerni, ahhoz, hogy aztán megszeressük ezeket a dolgokat. Az Isten dolgainál fordítva van, az Isten dolgait először meg kell szeretni, és aztán lassan-lassan megismerszenek. Lassan-lassan megismerjük azokat. Ez két ellentétes magatartás. És nem lehet kikötni Istennek, hogy Uram, majd ha megismerlek, ha megértem a dolgot, majd akkor szeretni foglak. Az Isten minket bizalmi párbajra hív ki szinte, hogy ajándékozol-e nekem akkora bizalmat, hogy most még nem érted a dolgokat, de bízol bennem. És Pascal nagyon jól fogta meg a dolgot, hogy a fizika világában nem lehet a bizalomra építeni. Matematika, fizika, mérnöki tudományok, orvosi tudományok, ott nincs a bizalomnak helye, ott a tudásnak van helye. És ha a tudás nő, akkor a tudás lassan átmehet áhítatba, szeretetbe. De az Isten dolgainál fordítóan először hogy mondom így nyugodtan, hogy vaktába kell szeretni az Istent. Először vaktába kell bízni benne, aztán aki vaktába bízik benne, annak lassan nyiladozik a szeme is annak a megértésére, amit az Isten mond. És azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem valamit, megértettem. Na most itt azt szeretném elmondani, hogy valamit megértett, itt nagyon mutatkozik az Ószövetség. Ennél valamivel többet lehet ma már megérteni. Ez kevés. Nekem nagyon kedves a Zsoltár, de én itt nem tudnám abba hagyni. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állított, és egy szempillanat alatt elvesztek. Tehát a vigasztalás, amit ő vett, hogy az egész csak látszat. Az, hogy hencegnek, erőszakosak, gazdagok, híznak, gőgösek, mindenféle. Ez egy pillanat elfújja őket az Isten lehellete, megsemmisülnek. Ez az ő vigasztalása. Hát ez kevés, testvéreim. Történhetik ilyesmi, sokszor történik bizony, hogy mire valaki milliómos lesz, jön az infarktus és viszi. Tehát van ilyen, hogy egy pillanat alatt megsemmisül, de ez kevés, ez nagyon kevés. Szeretném egy képpel szemléltetni azt, hogy mi az, hogy kevés. Egy olyan kedves gyermek sztori. A régebben, akik emlékeznek a régebbi világra, temetési ceremóniákra, azok tudják azt, hogy régebben volt itt a budapesti temetőben is. A szokás az, hogy a felnőtteket fekete gyászkocsiban vitték ki a sírhoz a koporsót, és a gyerekeknek volt külön fehér gyerekkocsi. Egy kisebb halottas kocsi, ahol fehér koporsóba tették a kisgyerekeket és fehér kocsiba. És hát a történet szerint meghalt valaki, egy kisgyermek, és kivittek egy másik kisgyermeket, aki nem tudta, miről van szó, nem értette az egészet, és akkor elkezdett kiabálni, hogy én is abban a kocsiba szeretnék lenni. Én is abban a kocsiba. Ez egy olyan alapsztori számomra, és úgy veszem, hogy van bennünk egy ilyen ostoba dolog, hogy én is szeretnék abba a kocsiba menni. Tehát nem jó kocsi az, halottas kocsi az. Hát de a Zsoltáros itt ilyesmit értett meg ebben a Zsoltárban, hogy hát, mint az állat, olyan ostoba volnék, ha én is arra halottas kocsira kéreckednék föl, amin ezek mennek. Ez igazság, de kevés. De hát ez is azt dolgozunk, hogy legalább ide eljutottunk, hogy halottas kocsikra kívánkozunk, érezkedünk fel. Eljutottunk legalább ide, ami kevés. De ez a minimum, mondom nekem, ez egy alapsztori, hogyha időnként valami irítség, vagy ez az előfog, akkor fölidézem ezt, hogy hát apuka, én is oda kérezkedem arra a kocsira. És akkor elég. Na de ez mondom csak a vigasztalásnak az ótestamentumi része. Az új testamentumi rész ennél sokkal több. hát persze itt rejtve benne van az új testamentumi vigasztalás is a későbbi versekben, amikor is ugye ezt a néhány csodálatos mondatot olvastuk, hallottuk. Én mindig veled leszek, én a Zsoltáros Istenem mindig veled leszek, mert te fogod azért jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Na, itt van egy olyan pont, ahol áttöri az ószövetségi szűkösséget, a kegyesség, hogy tudik, a halál után nincs tovább. Áttöri, azt mondja, végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz Istenem örökké. És a hatalmas fortissimo, nekem olyan jó Isten közelsége. Hát ez az ószövetségnek szinte a csúcsa, hogy látom, nem értem, irigykedem, kétségbe sem megtántorodom, de végül is a templomban ez az élmény, ez szilárdítja meg a lábamat, hogy álljak rajta. Isten közelsége, oly igen jó nekem. Na most hát az új szövetségben ez a többlet, hogy ez nem egy ilyen elvont valahogy Isten közelsége. Az új szövetsége nekünk Jézus Krisztusban közel az Isten. Isten közelsége oly igen jó, de azt jelenti, hogy a Jézus Krisztussal való konkrét, személyes közösség olyan igen jó nekem. Jézus Krisztusban lesz megfogható, hogy mondja, megbocsátható, megérthető az Isten gondolata. Kicsoda az Isten, az Jézusban lehet szemlélni. Valaki így mondotta, hogy Jézus élete az Isten szívének a tükre. Ha valaki az Isten szívébe akar betekinteni, itt van egy tükör. Itt ezen át be lehet tekinteni. Isten szívébe, ez Jézus. És valóban igazságtalanság, szenvedés, megfizet, nem fizet az Isten. Ezekre a rettenetes kérdésekre nincs tisztább felett, mint az, hogy Jézus Krisztus. Ő benne lehet látni, hogy nem fizet meg, mert ennél magasabb gondolata van Istennek. A kegyelem, a megváltás, az újjászületés, az új világ. Meg fizet, nem fizet meg. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Jézus Krisztusban kapjuk meg a végső feleletet arra, hogy megfizet, vagy nem. Nem fizet meg, hanem Jézus Krisztusban az ő igazságát messze túl áradja az ő szeretete. Hogy ez aztán részleteiben mit jelent, azt nem tudjuk, itt tényleg vaktába kell dönteni. Ilyen az Isten, vagy olyan az Isten? Aki azt állítja, hogy igenis van Isten, és az Isten megfizet, az állandó belső kínlódásokba jut. Aki eljut oda, hogy Jézus Krisztusban cselekszik az Isten, az minél közelebb kerül Jézushoz, annál több lesz a békessége. Azt mondja, nem értem, de vaktában bízom, hogy aki így szerette az emberiséget, hogy Jézus Krisztust oda ajándékozta, az biztosan jól csinálja, majd biztosan megértem minden, most még elfogadhatatlan, most még fölháborítónak tűnő cselekedetét. Hagyjuk meg a fejét.